épp abban a pillanatban vagyunk, amikor kinyílik a világ látszólag a szélsőjobb felé, amikor az amerikai alelnök kioktatja Németországot, hogy hogyan kéne az AfD-hez hozzáállni, viszont olyan turbulencia keletkezik, ami ugye általában a hatalmon lévőnek, vagy a nyugodt erőnek kedvez. És a Scholz annyira eljátszotta magát, a Merz meg annyira vezet, hogy valójában én nekem az volt az érzésem, hogy ő a nyugodt erő. Tehát én mindjárt jövök, megcsinálom. Ne féljetek, itt vagyok a... Most már csak egy hetet kell várni, megnyerjük a választást, és ezt intézem.
Mit nyerhet Magyarország, és mit nyerhet Orbán Viktor a hétvégi németországi választásokon? Hamarosan kiderül. Orbán Viktor pedig a szélső jobbra tett, aminek az előretörése gyakorlatilag borítékolható. Ezen a héten két vendégünk is van, az egyik Gergely Márton, a HVG főszerkesztője, a másik pedig Bábel Vilmos, a HVG politikai újságírója. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok.
Köszöntöm a nézőket, ha.
Én is köszöntöm a nézőket.
Én pedig Vacskovics Mihály Béla vagyok, ez a Fülke, a HVG közéleti műsora. A német választásokkal nem csak a Fülkében fogunk foglalkozni, hanem a HVG online, illetve offline kiadásában is masszívan fogunk ezzel a témával dolgozni. Viszont ennek lesz egy különleges kiemelt pontja is, ugyanis Vilmos Berlinből fogja követni az eseményeket. Azt még nem tudom pontosan, hogy printbe is fogsz írni, de online-ra biztosan, tehát oda fognak érkezni tőled az anyagok. Úgyhogy mindenkinek csak azt tudjuk ajánlani, hogy majd kövessék ott is. Hogy mi történik Németországban, a Fülkében pedig jövő héten vissza fogunk erre térni. Még mielőtt viszont belemerülnénk abba, hogy mi volt a közelmúltban és mi volt a kampányban, egy gyors kérdésem lenne mind a kettőtökhöz. Összetudnátok azt nekem foglalni, mondjuk úgy, hogy durván 5-6 percben, hogy mi történt Németországban, ami miatt most választások lesznek hétvégén? Tehát, hogy mibe bukott bele konkrétan Olaf Scholz kormánya? Bármelyik ötök kezdheti.
Tehát az egyszerű válasz ugye az, hogy összevesztek a költségvetésen a koalíciós pártok. De...
És a kicsit bővebb?
Igen, ez a hármas koalíció azért ez a kezdetektől egészen életképtelen volt. Ugye a szociáldemokraták voltak benne, a zöldek és a liberálisok, és tavaly november körül kezdett, hát október-novemberben már úgy nézett ki, hogy az egyébként is iszonyat rossz elégedett, tehát nagyon, nagyon elégedetlenek voltak vele közménykutatások szerint az emberek. Olaf Scholz egy végtelenül népszerűtlen kancellár volt, és már a nyáron is volt olyan nap, amikor úgy tűnt, hogy nem sok van hátra ebből a koalíciós kormányból, és aztán, amikor el kellett volna fogadni a jövő évi költségvetést, akkor világos lett mind a három pártnak, hogy azzal a megközelítéssel, tehát tulajdonképpen ennek a Merkel konszenzusnak a további vésével ez így nem fog menni. Van a német alkotmánynak egy kiegészítése, ami miatt a német, hát a mindenkori német kormány egy csak tényleg iszonyat kevés hitelt vehet fel arra, hogy a költségvetését befoltozza. Tényleg tehát minimális. A Németországhoz hasonló országokban sehol nincs ilyen, és ez nyilván egy ilyen, annól, amikor ezt elfogadták, ez egy reakció volt a 2008-as gazdasági világválságra, de azóta iszonyatosan hátráltatja azt, hogy Németország például a mostani gazdasági bajaiból kijöjjön, és ezt egy ilyen adósságféknek hívják, és akkor volt ez az adósságfék, és igazából egészen világos, hogy ezt el kéne törölni, ebben nem tudtak megegyezni a pártok, a liberálisok vezetője, aki egyébként pénzügyminiszter volt, az ragaszkodott ahhoz, hogy ez benne maradjon az alkotmányban, hogy ne próbálják meg sehogy sem megkerülni.
Miért ragaszkodott hozzá, bocsánat, szerintem
fontos kisztázni? Ez az ő választói, tehát azok annak a társadalmi rétegnek, ami onnan ő a szavazatokat várja, annak ez nagyon fontos.
Ez melyik társadalmi réteg pontosan?
Ugye ez a liberálisok, ezek az ilyen gazdagabb középvállalkozói réteg. És az történt, hogy igazából, ahogy így a német sajtóban rekonstruálták azokat a napokat, a liberálisok vezetője, akit Christian Lindernek hívnak, és nagyon remélem, hogy ez az utolsó, hogy előkerül ebben az adásban.
Erre nem tudok ígéretet.
Igazából, tehát egy ponton a párton belül úgy ítélték meg, hogy az lesz a legjobb stratégia, hogyha ők idő előtt kilépnek ebből a koalícióba, nem várják meg a választásokat, amik egyébként valamikor szeptemberben lettek volna idén, hanem felrobbantják ezt a koalíciót, és akkor egy időközi választáson talán jobb esélyük lesz. Tehát ők úgy pozícionálták magukat, hogy eleve úgy mentek bele ebbe a koalícióba, hogy két valós párttal lesznek, ugye a zöldek és a szociáldemokratákkal lesznek hárman együtt, és ők lesznek majd kvázi ennek az ellensúlya, és ez azért nagyon ellehetetlenítettem az elejétől kezdve azt, hogy ilyen kompromisszumos döntések szülessenek nagy stratégiai kérdésekben. És akkor végül is megszületett az a döntés a liberálisokon belül, hogy ki kell szállni. És akkor utána egy bizalmi szavazást kellett elveszteni az Olaf Scholznak ahhoz, hogy kiírjon egy új választást. Ez egy ilyen jogtechnikai probléma, hogy nem lehet Németországban, tehát hogy ki kell kényszeríteni, hogy új választást kelljen kiírni az államelnöknek. És ennek a legegyszerűbb módja az az, hogyha a kancellár is szeretné ezt, hogy egy bizalmi szavazást kér maga ellen, amit aztán el akar veszíteni.
Ebből aztán volt is alkotmányos kérdés, hogy az rendben van-e alkotmányilag, hogyha valaki úgy kér maga ellen bizalmatlansági szavazást, hogy nem szeretne nyerni.
De rendben van, vagy nincs rendben? Ezt akkor tegyük gyorsan.
Hát alapvetően nincsen igazából rendben, csak az a helyzet, hogy a Német Szövetségi Köztársaság az 1945-t követően amerikai és brit és részben francia bábáskodás mellett egy nagyon szigorú demokratikus alaptörvényt kapott, amelynél megpróbálták befoltozni azt a hibát, amit a Weimari alkotmány elkövetett, amelynek voltaképpen a felülírása nélkül be lehetett vezetni a harmadik birodalom minden elnyomó intézkedését. Tehát egy demokratikus alkotmány Hitler ki tudott forgatni egy-két rendkívüli helyzettel. Ezért aztán 49-ben, amikor megalakult az NSZK, nem alkotmánya lett, hanem alaptörvénye, és ez az alaptörvény megpróbálta biztosítani azt, hogy politikai káosz ne lehessen, ezért nem lehet olyan könnyen előrehozott választásokat kiírni, ezért maradt stabil egy egyébként instabil kormány. Jól mondta Vimos, amikor ez a kormány megalakult szűk, hát bő 3 éve, akkor ilyen nagyon pozitív előre a jövőbe menetelő, fiatalnak tűnő politikai projekt volt. Egy kicsit ilyen Obama feeling is volt benne, mert a Scholz ugyan tényleg egy ilyen merkeli kiegyenlítést és unalmasságot vitt a kancelláriából, de a mögötte két darab igazán
dinamikus,
nagyon szókimondó, egyébként vitában remekül szereplő ember, egy Habeck és a zöldektől, és a Linner, aki már elhangzott, és most akkor még egyszer elhangzott, voltak, tehát volt egy érzet benne, hogy na, ez a politikai projekt lehet Európa jövője. Nagyon érdekes, hogy mennyire hamar kiderült, hogy nem. Ennek részint oka lehet az, hogy ugye rájuk zuhant a szinte azonnal az ukrán háború. És a másik az, hogy ez a két alfa hím a Scholz mögött soha nem jött ki egymással. Tehát, hogy azért lehet látni, hogy a politika mégiscsak személyeknek a kompromisszumán múlik, és ez a két ember nem volt egymással kompatibilis, végigharcolták egymás ellen a dolgot, és ugye, amit a Vilmos mondott, hogy a végén a liberálisok már kiugrani akartak, készítettek egy titkos papírt D-Day néven arról, hogy hogyan kell belülről szétrobbantani a koalíciót, majd utána letagadták ennek a létezését, majd utána kiderült, hogy ez létezik, tehát most akkor úgy állunk egy héttel a választások előtt, hogy Linner nem úgy tűnik, hogy visszakerülne a parlamentbe, tehát hogy elnyeri a fő aknamunkása méltó büntetését.
Viszont még egy kérdésre visszakanyarodnék Olaf Scholzra. Ti miben látjátok egyébként a népszerűtlenségének az okait? Mert a közvéleménykutatásokat mindannyian látunk, és ebben a Scholz tényleg bezuhant, de hogy mi történt, ami miatt az ő személyes renoméja az gyakorlatilag elromlott?
Hát ennek ugye van egy ilyen, szerintem ilyen rajta kívülálló körülmények, vagy egy ilyen nagy politikai oka, meg van egy ilyen a személyéből fakadó oldala ennek az egésznek.
Na, ezt fejtsd ki, kérlek.
Hát hogy az a, szerintem az embereknek a benyomása az Olaf Scholzról, hogy, hogy egy nagyon arrogáns ember, aki nem érti, hogy mi a bajuk vele.
Mármint, hogy a kis embernek a baj nem érti.
Igen, és ha feltesznek neki egy kérdést, ami, tehát egy tipikusan egy olyan kérdést, amivel egy jó politikus így veszélyen levegőt, és egy ilyen nagyon empatikus válasz, ahol így azt mondja, hogy figyelj, együtt érzek veled, de mégse így látom, akkor elkezd ilyen számokat sorolni, meg elmondani, hogy nem tudom, hogyan kapcsolódik ez költségvetési törvénye, nem tudom, és az egész egy ilyen nagyon, tehát hogy az a kép alakult ki róla, hogy ő nagyon el van távolodva így a mindennapi embereknek a problémáitól, és ez azzal is összefügg, hogy ő maga, tehát hogy ők közben irtózatosan magabiztos. Ami egy német szövetségi köztársaság kancellárja akar lenni, akkor nyilván nagyon magabiztos.
Ezért. Miért? Merkel nem volt magabiztos?
Hát de abszolút, ezt mondom, hogy ez mindenképpen kell. Tehát hogy ez egy az, hogy az ember szeret, tehát a hatalmat szeretne, vagy akar magának, ez egy ilyen fontos összetevője ennek. Én nem mondom, hogy ez egy rossz dolog, csak hogy az eredmények meg nem, tehát hogy nem jöttek belőle. És egy ilyen nagyon... Nagyon volt ez a híres mondata, hogy aki tőle vezetést vár, az meg fogja kapni, vagy hogy tehát aki. És akkor ez nagyon sokszor feljött, amikor nem, egyszerűen nem sikerült ezt a hármas koalíciót így irányba rakni, hogy akkor hol van ez a híres.
Nem híres igazán mondata, karizmatikus személyiség, ugyanakkor azt arra tudott csapni, tehát hogy egy hatalmi reflexe van. Ugye azért is vagyunk itt abban az állapotban, hogy ő ismételni próbál, miközben Németország magasan legnépszerűbb politikusa, az ő pártársa, egy Pistorius nevű védelmi miniszter, mindenki szerint jelentősen növelte volna a párt választási esélyét, hogyha a Scholz helyett a Pistoriust indítják. Tehát az, hogy ő hatalmilag keresztül verekedi magát, az jellemző, nyilván ezért tudott a kancellári székig eljutni. Azt is ugye hozzátehetjük, ha már volt arról szó, hogy a Lindner próbálta felrobbantani a koalíciót, hogy az utolsó pillanatban a Scholz ezt lefülelte, és ő rúgta ki a pénzügyminiszterét, tehát azért az erőpozícióját megtartotta. Annyira szerintem nem kriminális az SPD-nek a szereplése most a közbeni kutatásokban. Az volt egy elképesztő szerencse helyzet, hogy Merkel után 25%-kal be tudta futni első helyen. Az a 15-16%, amit nekik mérnek, az elmúlt évtized trendjét nem nagyon elütő dolog.
Tehát az a reális helyük valahol a palettán.
Hát most pillanatnyilag igen. Tehát, hogy ez nem így volt, tehát a nagy német váltópárt volt az SPD, csak az SPD elvesztette a klasszikus munkásosztályi szavazóit, miközben a nagyvárosi, jómódú, balos polgárok meg zöld szavazókká váltak, tehát a nagyvárosokban a zöldek lettek a baloldali néppárt, míg a munkásosztályban ugye a AfD jelentősen előre lépett, és ettől aztán az SPD-nek lett egy identitásválsága. Tehát már eleve is nehéz számára, de igen, a Scholzot befejezve egyszerűen nem egy karizmatikus ember. És érdekes, hogy a Merkelről azt mondták, hogy nagyon sokáig a Merkelben a németek meglátták azt, akik ők inkább szeretnének lenni, egy analitikus, hidegfejjel gondolkodó, racionális, fanyarhumorú, aszketikus ember, ez a németek számára egy pozitív kép. Nem ilyenek vagyunk, mondják, de szívesen lennénk mi is ilyenek, akik szerényen a három szobás Berlin közepi lakással is megelégednek, és lecsót főznek, hogyha átjön a Mercedes vezetője és a Nationalelf szövetségi kapitánya, mint ahogyan állítólag a Merkelnél volt. A Scholznak nem voltak ilyenfajta érdekes dolgai, tehát ő egy pénzügyi ember, északi ember,
hamburgi
polgármester volt. A hamburgiak amúgy is nagyon kedvesek, de megközelíthetetlenek.
Tapasztalat?
Én egy évet laktam Hamburgban. Nagyon-nagyon jelentős különbségek vannak Németország régiói között. És Olaf Scholz egy tipikusan nem különösebben szerethető hamburgi.
És ugye, tehát, hogy ez még csak a személyes volt, tehát hogy azt ne, hogy is mondjam, tehát lehet, hogy tök jól kijött volna ebből is, ha nem lett volna egy orosz-ukrán háború, egy energiaválság, egy súlyos gazdasági visszaesés, három éve van recesszióban, mert az szóval, hogy ez még mind ez igen. Az egész.
Ami és ugye... szerintem még egy dolgot kell hozzátennünk, mert ez fontos lesz a beszélgetés további részében, hogy egy első három párti koalícióját kellett vezetnie Németországnak. Korábban mindig csak kétszemélyes, kétpártos koalíciók voltak. Sokkal könnyebben tudott volna ő is kormányozni, hogyha vagy a zöldekre, vagy a liberálisokra kell berendezkednie.
És ez így viszonylag nehéz volt. Viszont akkor én azt mondom, hogy nézzük is meg ezt a négy kancellár jelöltet. Ugye van Friedrich Merz, róla még sokat fogunk beszélni, ugye a CDU-CSU jelöltje, van Alice Weidel, aki ugye az AfD-t vezeti, Orbán Viktorral parolázott nem is olyan rég itt a Karmelitában, Olaf Scholz, róla beszéltünk eddig, regnáló kancellár, valamint van a Robert Habeck, aki a zöldektől szeretne a kancellári székbe beülni. Volt vasárnap egy vita. Egy olyan vita, ami elsősorban Merz, illetve Weidel párharcáról szól, de mielőtt ebbe egy picit belekapnánk, szeretném, hogyha arra válaszolnátok, hogy szerintetek ezt a vitát ki nyerte meg, illetve mivel? Marci, most te kezdett.
Igen, én főztem közben, hallgattam valamennyire. Hát szerintem Weidel rosszul jött ki ebből a vitából.
Miért?
El vagyunk szokva a politikai vitától.
Németországban is?
Nem, Magyarországon. És el vagyunk szokva attól, hogy a politikusok komoly szónoki képességekkel, komoly retorikai képességekkel rendelkeznek, schlagfertigek, hogy ezt a németes szót használjam, és keményen beleállnak vitákba. Tehát ilyet mi nem látunk. Tehát miközben Orbán Viktor arra panaszkodik, hogy a német tévében nincsen fair play, közben főműsoridőben Alice Weidel ott volt, és
két órán keresztül
időt kapott. Az mindegyik napon volt egy ugyanilyen
egyébként. Vita volt a többi közszolgálati tévében, és ez ugye a vasárnapit ezt a RTL rendezte, a Legyen Ön is milliómos sztár műsorvezetője volt az egyik kérdező, és nem nagyon szóltak közbe, tehát tudtak egymásra felelgetni. Nem lehetett mellé beszélni a Weidelnek, és a Weidel szerintem agresszívnak tűnt, és sokszor szürkének nem voltak igazi érvei, és elvesztette a türelmét. Ezzel szemben mind a Scholz, mind a Merz jól használta a mély szaktudását. Nekem a Merz tetszett talán a legjobban.
És a közvéleménykutatások szerint egyébként a németek többsége szerint. Tehát, hogy ő nyerte a vitát.
Mizé nagyon öntudatos volt. Tehát, hogy nagyon érdekes helyzet van, mert épp abban a pillanatban vagyunk, amikor kinyílik a világ látszólag a szélsőjobb felé, amikor az amerikai alelnök kioktatja Németországot, hogy hogyan kéne az AfD-hez hozzáállni, viszont olyan turbulencia keletkezik, ami ugye általában a hatalmon lévőnek, vagy a nyugodt erőnek kedvez. És a Scholz annyira eljátszotta magát, a Merz meg annyira vezet, hogy valójában én nekem az volt az érzésem, hogy ő a nyugodt terő. Tehát én mindjárt jövök, megcsinálom. Ne féljetek, itt vagyok most már csak egy hetet kell várni, megnyerjük a választást, és én ezt intézem. Én intézem, hogy az amerikaiaknak megfelelően szóljunk vissza, egy baj van a párizsi válságcsúcsán most hétfőn, hogy nem Berlinben van, meg kell mondani az amerikaiaknak, hogy mi nem szóltunk bele, hogy kire szavaztok, ők se szóljanak bele, hogy mi mire kire szavazunk. Egyébként meg Alice Weidel pártja egy jogilag is bizonyítottan alkotmány ellenes részint antiszemita és szélső jobboldali párt, amelyen nem lehet együttműködni. Ezt eléggé komolyan kirakta az asztalra.
Hát volt egy pont, amikor azt mondta, hogy önnek a pártársa egy olyan ember, akit a németek mindenféle retorzió nélkül nácinak hívnak.
Van róla papírja.
Van róla papírja, hogy egy bíróság szerint őt lehet nácinak hívni. Ez a Björn Höcke, a türingiai AfD-nek vezetője.
Később beszélt arról is egész konkrétan, hogy mindent meg fog azért tenni, hogy az AfD soha ne jusson hatalomba, de mielőtt erre rátérnénk, ennek a vitának ahogy én láttam, de javítsatok ki, hogyha tévedek, nagyon hangsúlyos pontja volt az orosz-ukrán háború, illetve annak a rendezésre is itt volt. Merztől egy olyan mondat Weidel felé egyébként, ez a Németország már most sem semleges, hiszen Ukrajna oldalán állunk, nem középen. Ez, tudom, hogy nagyon messzire ugrunk, de kifejezetten érdekelne, hogy ti mit láttok abból, hogy ha és amennyiben Merz ezt a választást meg fogja nyerni, és most nagyon úgy néz ki, hogy meg fogja, akkor ő hogyan pozícionálná Németországot ennek a kérdésnek a rendezésében?
Ez a legérdekesebb, vagy a mi szempontunkból ez a kérdés a legfontosabb. És az biztos, hogy tehát, hogy a hát, hogy ez kicsit messzire nézok ebben, de ugye a Friedrich Merznek az a története, ami szerintem az előző válaszhoz is kapcsolódik, hogy ő ugye egy nagyon hosszú szünet után tért vissza a politikában, és lett a
CDU-nak. Ez mennyit jelent?
Hát még majdnem 20 évet. Tehát, aztán. Hogy ő 2002-ben elvesztett egy, vagy nem is 2002-ben, amikor a 2000-es évekre, én most nem akarok hülyeséget mondani, de elvesztett egy ilyen hatalmi harcot az Angela Merkel. A Merkel valamiért sose bírta, volt egy ilyen ellentét köztük, és a Merz volt a parlamenti frakció vezetője a CDU-nak, ennek a nagy jobb középpártnak, aminek ugye a Merkel is a tagja volt, vagy a tagja még mindig, de hogy a kancellárja volt, és akkor ő kigolyózta a Merzet ebből a pozíciójából, rettenetesen tényleg megalázta, és ez nagyon hosszú ideig kísértette őt, és akkor elment a privát szektorba dolgozni. A BlackRocknak lett a felügyelő bizottság igazgató tanácsai tagja Németországban. Ugye ez egy ilyen nagy ilyen vagyon kezelő.
Hát a világ egyik legnagyobb cége.
Igen. És aztán, amikor a Merkel váratlanul bejelentette, hogy ugye akkor nem folytatja, tehát hogy nem indul újra kancellárnak, pártelnök se lesz, és így tovább, akkor egyszer csak a Friedrich Merz így előugrott így valahonnan a háttérből, egy sajtótájékoztatón részt vett, ahol egyébként úgy hívtak meg újságírókat, hogy rosszul írták a nevét, de úgy kezdődött, mert olyan régen nem volt már így a közéletben, hogy őt úgy írják, hogy Merz elvel, és egy ilyen umlautás kaptak, meghívót kaptak, és akkor úgy kezdődött a sajtótájékoztatót, hogy jó, kívánok, Friedrich Merznek hívnak, talán erről még emlékeznek ám, és elvel írják a nevemet. És akkor ő így kvázi...
A umlaut a márciust jelent.
Igen. És akkor ő így visszajött, és az volt mindenkinek a benyomása, hogy úristen, ez az ember, ez még mindig ugyanúgy néz ki, meg ugyanúgy beszél, mint 10-20 évvel ezelőtt, és utána nyilván a párt élére akart állni, ami háromszor nem sikerült neki. Tehát, hogy azután, hogy még visszaért, utána még háromszor elvesztette a választást a pártelnökségért. És kivárta, és most végre itt van. És mindig az volt a nagy kritikája a Merkellel kapcsolatban, ami egyébként így Magyarországra nézve különösen izgalmas, hogy a Merkel az túlságosan a közjönkülhatások alapján politizál.
Magyarán megnézi, hogy mi az, ami trending téma, és akkor abban...
És oda belemegy a többségbe, és hogy szerinte kicsit határozottabb, és ilyen rizikót felvállaló, hogy hívják ezt magyarul,
politikus lett volna.
Igen. Tehát, tehát hogyha jobban felvállalta volna ezeket a rizikókat, lett volna egy ilyen erősebb arcéle, akkor szerinte nem jött volna fel ennyire például az AFD.
Hát és ugye ez nehéz kérdés, mert a Helmut Kohl is 16 évig volt kancellár, azért utána 7 évig nem rúgott labdába a keresztény demokrácia Németországban. Akkor lett először zöld párt a szövetséges kormány élén, nem élén, de koalíciójában. Ugye a Merkel elpucolta az útból az összes úgynevezett Kohl fiút, a Helmut Kohl összes kinézett utódja, ott volt körülötte ilyen nyugatnémet fiatal srácok, akik egy 10 fős csapatban próbálták a Helmut Kohl mögött a karrierjüket beindítani, és akkor jött a keletnémet Angela Merkel, és egytől egyig kigolyozta a 10 Kohl fiút. Nem különösebben érzelem dúsan, mert az a Merkelnek nem a sajátja, hanem racionálisan és analitikusan. Ugye a Merz most abban a helyzetben van, hogy soha semmit nem kormányozott, tehát Európa legfontosabb országát, a G8 államok egyikét fogja ma-holnap szinte biztosan kormányozni, és semmiféle kormányzati tapasztalata nem rendelkezik.
Tehát egy parlamenti frakciót vezetett életében egyedül.
Ami nagyon érdekes, mondjuk nem azt érzem, hogy nagyon a tapasztalat most az orosz-ukrán helyzetben sokat számítana, mert az amerikai tévésztárból lett védelmi miniszter, vagy a milyen őrültek vannak ott még, tehát a
sorolni lehet,
40 pár évesen alelnök előlépett Vance szintén valódi rendes politikai tapasztalat nélkül gyalogolnak bele most abba, hogy akkor, mert a főnök azt mondta, hogy befejezzük a háborút, akkor befejezzük. Nagyon érdekes kérdés, mert az ember azért azt gondolná, hogy ez azért tartott ilyen sokáig, mert egy nagyon komoly komplexitása van. Hogy lehet-e egy szóra, parancsszóra ezt abba hagyni, ez nem biztos, és Európának nagyon nagy veszély, ha úgy hagyják abba, hogy a Putyinnak nem állják útját a további terjeszkedéshez. Ugye az a kérdés, hogy Ukrajna milyen garanciákat kap arra, hogy azok a határvonalak, ami mellett befagyasztják a konfliktust, az hosszú távon nem éled újjá. És ebben lesz hatalmas kérdés az, hogy a Merz mire hajlandó. Ameddig zajlott háború, addig arra is hajlandó volt, hogy a Taurus rakétákat küldjenek Ukrajnának. Ezek olyan hosszú hatótávolságú rakéták, amelyel orosz területre be lehet lőni. Ott nagyon sokáig volt egy ilyen kérdés, hogy a történelmi okok miatt lehet-e német tankokkal orosz földön, lehet-e német rakétákkal orosz földre lőni. Ugye van egy frakció, aki azt mondja, hogy pont a német tapasztalatok miatt kell az ilyen imperializmust megállítani. Hát ez egy nagyon nagy kérdés lesz, hogy ebben Merz hogyan lép. A Trump teremt egy helyzetet, de az biztos, hogy az a helyzet, amit a Trump teremt, el is mondta, nem azért nem érdekem, csináljátok Európában, ahogy gondoljátok. Tehát itt bármit is hagy maga után az amerikai kormányzat, rendet Európa fog tudni csak tenni. Nagyon komoly kérdések előtt áll Merz, hogy hogyan tudja azt a helyzetet, ami most alakul, egy valódi visszatartó fegyverszünetté.
Bocsánat, csak nem tudom itt megkerülni ezt a kérdést. Friedrich Merznek milyen a viszonya az amerikaiakkal? Tehát mennyire tud velük szemben érdeket érvényesíteni, értékeket felmutatni, úgy akár, hogy Donald Trump is elfogadja azt, hogy már pedig itt Európának szerepe van ennél a tárgyalóasztalnál?
És szerintem neki nagyon fontos ez az euróatlanti kapcsolat, meg ő egyébként a karrierjét annó európai parlamenti képviselőként kezdte, és aztán ott mindenféle ilyen EU-s amerikai ilyen társaságokban volt vezető szerepe, meg hát mégis a BlackRock-nak dolgozott. Egyébként egyelőre az a, tehát hogy azt látjuk, hogy például a most a Müncheni biztonsági politikai konferencia, tehát ott, amikor ott volt a Vance, G.D. Vance az alelnök, az Egyesült Államok alelnöke, akkor ők találkoztak, beszélgettek.
Ez a beszéd előtt, vagy a beszéd után, ami G.D. Vance
mondott? A beszéd után, azt hiszem. Aha. És tehát, hogy is mondjam, ő már abszolút készül erre, meg szerinte, tehát ő ezt az egészet úgy keretezi, hogy nagyon egyszerű lesz az amerikaiakkal megállapodni, mert hogy ő érti, hogy a Trump hogyan működik, meg hogy ő átlát ezen meg.
De ezt azért már hitte Európában politikus.
Abszolút. Én azért kezdtem ilyen nagyon messziről, amikor erre a kérdésre akartam válaszolni, mert hogy igazából szerintem az a kérdés, hogy más lesz-e a német hozzáállás, mint eddig volt. Mert ugye az Angela Merkelhez képest, mondjuk az Olaf Scholz, azért nem volt nagy váltás. De hogy a Merz az Olaf Scholzhoz képest mekkora váltás lesz, és akkor tehát, hogy azért kezdtem ilyen messziről, mert hogy az biztos, hogy tehát valamivel több ilyen veszélyt, meg bizonytalanságot, hogy hajlandó felvállalni. Tehát, hogy más, ebből a szempontból biztosan máshogy gondolkodik a világról. Az, hogy vagy legalábbis ez az ő ilyen élet történetéből látszik, 69 éves egyébként, szerintem tök rám mondanád meg, de hogy az a kérdés, hogy mennyit. Tehát, hogy az biztos, hogy, vagy az interjúkból, meg ahogyan beszél, meg minden, az kitűnik, hogy van egy-két, például Ukrajnával kapcsolatban, hogy sokkal hangsúlyosabban tudja azt mondani, hogy állj, és hogy értünk, halnak meg ott a fronton azért, hogy mi biztonságban lehessünk, és hogy ennek megfelelően kell támogatni Ukrajnát, amit az Orsó nem tudott ilyen élesen kimondani, mert a szociáldemokraták azok sokkal szorosabb viszonyban vannak. Egyrészt Oroszországgal, másrészt meg ez az ilyen béketábor, meg mit tudom én, ezért ez az ő imidzsük. Tehát, hogy a bázisnak nem lehet, tehát az Olaf Scholz nem mondhatott annyira ellent a bázisnak, hogy ő itt most egy ilyen kvázi háborús ilyen pozíciót vegyen fel, mert ez nem a szociáldemokrácia a Németországban.
Nagyon érdekes egyébként az a szemléleti kérdés, hogy a Merz ahhoz a nyugat-német generációhoz tartozik, amelynek nagyon erős Amerika kötődése van. Tehát az a szerep, ami a hidegháború legvégén védőernyőként Amerika segítette Nyugat-Németországot, a demokráciáját kialakította, egy olyan nimbusza lett Amerikának ebben a körben, ami nagyon jelentős, és amit valószínűleg még idegenebb, vagy még sokkosabb állapotban vannak, hogy Trumpot kell látni. Tehát ők egy régeni Amerikával, egy 70-es, 80-as évek Amerikájával azonosítják azt a partnert, amely Washingtonban van. Ők nagyon nehezen fogják ezt elengedni, hogy Európa magára marad, és ez a nagyon komoly nagybácsi szerep, amit ők láttak Amerikában, ennek vége van. A másik, ami nagyon érdekes, és hát az egész országra jellemző kérdés lesz, hogy hogy állnak a Bundeswehr fejlesztéséhez. Tehát azért a németek pont történelmi tanúságokból kifolyólag is, meg kényelemből is azért a hadsereget eléggé ellukták.
Tehát, de lettek helyette jóléti fejlesztések, egyszerűen jobban élnek az emberek.
Abszolút jobban élnek, de hogy valójában érted, egy kicsit bebújtak abba, hogy hát abban már bajunk volt, amikor mi katonákkal foglalkoztunk.
Hogy úgyse lesz háború.
Nem lesz háború, benn vagyunk Európa szívében, most akkor mit akarunk. És nyilván hadifejlesztésben a német hadipari óriások, vagy a technológiai óriások, amelyiknek van hadipari ága, azok nagyok voltak, tehát nagy fegyverkereskedők alapvetően, de 20 éve feladták a sorkatonaságot.
Hát volt pár évvel ezelőtt, hogy egy német tábornok az egy interjúban azt mondta, hogy Németország jelen állapotában nem képes nemhogy mást megvédeni, de még magát sem. Ez egy elég erős kijelentés. Úgyhogy 90-ben, amikor leomlott a falba, ez a világ egyik legnagyobb hadserege volt. Az NSZK. Tehát az lett volna, hogy ez a tripwire, ez a, ami feltartóztatja a szovjeteket addig, amíg megérkeznek a szövetségek.
És hát most az a kérdés, hogy egyrészt a Trump meddig tartja az körülbelül 100 000 amerikai katonát Európában, és ennek egy jó része azért Németországban van. Hatalmas...
Hát ott van a központi parancsnoksága az Európában állomásozó amerikai haderőnek.
Hatalmas bázisok maradtak, bár annál lényegesen nagyobbak voltak ugye a hidegháború alatt, és hát ezeket a szerepeket át kéne vállalnia Európának, és hát nyilván azon belül leginkább is Németországnak kéne hatalmas léptekkel elindulnia a felfegyverkezés felé, ami egy... furcsa mondat, hogy Európában a békének a garanciája a német felfegyverkezés, de most ez így tűnik.
Mielőtt elmerülnénk itt a fegyverkezésben, ez külön kitenne egy podcastot, de ne haragudjatok, most ezt nem fogom engedni, ugyanis adódik egy olyan kérdés is, hogy a fenébe lesz ebből az egészből a kormány. Előttem van a Reutersnek egy 3 napja publikált kutatása, megint csak mondom, hogyha vannak frissebb számaitok, nyugodtan mondjátok, de azt szerint a CDU-CSU 29,2%-on áll, az AFD 21,3%, az SPD 15,7%, illetve a zöldek 13,2%. Hogyha elfogadjuk azt az alaptételt, amit Merz mondott, miszerint az AFD-ből nem kérnek, akkor hogy fog ez összeállni?
Hát akkor, hogyha csak ez a 4 perc van, akkor könnyen.
Ha, de számolni kell másokkal is, persze.
Mert ugye az szerintem most a kérdés, hogy a linke bejut-e, illetve van még két párt, ugye a már említett Linner-féle liberálisok, akkor vannak a balpopulisták, akik megpróbáltak szintén békepárti migrációellenesek lenni, és ezt baloldalról csinálni. Úgy tűnik, hogy ez egy személyben nem jött össze Zára Wagenknechtnek. A jelenlegi állás szerint alacsony a valószínűsége, hogy ez a BSZV-nek nevezett listája, illetve hogy a liberálisok visszajutnának a parlamentbe.
Hány százalékos a bejutási?
5%-os bejutási köszönnél.
Hát igen, de meg ugye, hogyha három,
igen, és van egy ilyen
választó közvetet megnyersz, akkor is bekerülsz.
Igen, nagyon komplikált a német választási igen rendszer, de van egy nagyon jó oldala, hogy úgy tud egyéni választókerületekkel dolgozni, hogy valójában nem nincsen igazán tétje annak, hogy az ember mire, kire szavaz a választókerületében. Ennek az az elve, hogy te a saját környezetedben legalkalmasabb jelöltre szavaz. Ne nézd a párt hova tartozását. A te pártpreferenciádat a listás szavazaton tudod kifejteni. A Bundestagban mindenkinek annyi százaléka lesz arányosan, amennyit a listás szavazatra gyűjt, illetve minden körzetben a győztes egyéni képviselő bekerül a parlamentbe, de utána úgy kompenzálják a listáról kiosztható helyeket, hogy végeredményben újra előálljon a listás szavazati arány. Világos. Komplikált. Ha ez neked már most világos, akkor...
Nem, az alapja, amit elmondtál, tehát, az volt világos.
Tehát ha van 50 körzet, és 50-50 százalékban nyer a két párt, de az egyik párt minden körzetben megnyeri egyetlen egy szavazattal, akkor az 50 egyéni képviselő helyet ő megkapja, a másik párt meg 50 listás helyet kap, hogy a parlamentben visszaálljon az 50-50-es arány.
Ezt timecode-olni fogjuk, vissza lehet majd tekerni.
Szóval komplikált. Ez az, amiért Orbán Viktor kiállása Alice Weidel mellett nagyon meglepő, mert hát ez a parlamenti matek azzal párosulva, ahogyan Merz kategorikusan kizárta a koalíciót az AfD-vel, az AfD egyetlen nagyon távolról és tájékozatlanul koalíciópartnernek tekinthető szervezetével. Szóval, hogy nincs meg az a matek, hogy az AfD hogyan ne szorulna továbbra is mi az ellenzékbe. Az AfD-nek az a célja, szerintem az derült ki a Weidel szavaiból a vasárnapi vitán, hogy hármas koalícióba kényszerítse a Mercet. Tehát abban az esetben, ha a linke bejut 7%-kal, ahol körbelül van, akkor lehet, hogy a régebbi nagy koalíció, azért mondom csak így nagy koalíciónak, mert az 50%-nál billeg a SPD és a CDU együtt, tehát a Szociáldemokrata Konzervatív Párt összefogása, a nagy koalíció az körülbelül 50%-nál billeg. Ha ez nem lenne elég Merznek a kormányzásra, akkor neki is, úgy, mint a Scholznak, be kéne vennie a zöldeket még pluszba.
Magyarán ugyanaz a dilemma állna elő, amikor ebben.
Hát magyarán még egy picit rosszabbul is, mert ugye a CDU az nem egy, tehát az Unión, az nem egy párt, hanem kettő. Mm. Van az a CDU és a CSU is benne van. Az van, hogy a CDU, az a konzervatív párt az összes tagállamában a Német Szövetségi Köztársaságnak kívül egyben, Bajorországban, mert egy tök másik párt van, és ők rájuk szokott hivatkozni a Fidesz, amikor valaki felolja nekik, hogy hát olyan nem lehet, hogy 15 éven keresztül egy párt adja a miniszterelnöket, hát ugye, mert hogy Bajorországban a háború után minden választást ugyanaz a párt adott, ez a Keresztény Szociális Unió. Ők a testvérpártja a CDU-nak, amit a Friedrich Merz vezet, és mindig közösen állítanak kancellárjelöltet, és aztán közösen szavaznak a Bundestagban, de ez nem jelenti azt, hogy ne lennének ellentétek. Tehát, hogy volt 2018-ban.
Tehát hozzá, hogy most mielőtt a KDNP azt mondja, hogy ő a CSU-ja a magyar kormánynak, ugye a CSU önmaga jogán is be kell, hogy
bekerül a parlamentbe. Igen. Tehát ez nagyon fontos.
Meg kell ugornia a küszöböt, vagy el kell érnie a megfelelő mennyiségű.
Ugye Magyarország az a második legnagyobb tagállam Németországban, tehát kétszer annyian élnek ott, mint Magyarországon, és mondjuk, tehát hogy szerintem ilyen 18 millió, 17
millió. Nem, a 18 millió Nordrhein-Westfalen.
Akkor az lehet, hogy kevesen másfél.
11-12 milliós. szeret. De már megnézzük. Lassan másfél.
Minden esetre, és nyilván tehát mit, elképesztő GDP-je van, tehát hogy ilyen, tehát tényleg az egy erő, és a CSU is egy erő, és a vezetője az egyébként egy nagyon határozott, hát egy egészen izgalmas karakter a német politikának, és egyébként ők voltak azok mindig, akik ezt a kicsit határozottabb, meg hát radikálisabb ilyen migrációs politikát akarták volna vinni, és azt ennek a Merkel ellentartott, és volt is sok feszültsége miatt. Szóval, hogy csak azt akarom ezzel az egészen mondani, hogy egy hármas koalíció az Uniónnal az egy négyes, tehát hogy az még annál is bonyolultabb. Úgyhogy persze nagyon rengeteg múlik azon, hogy akkor meg lesz az SPD-vel. Igen. Vagy egyébként az zöldek.
És ugye a Weidel pont erre, tehát az az egyetlen dolog, amire igazán, nem tudom, jövőt alapozhat, ha ugye egy olyan helyzet állna elő, hogy egyedül ők vannak ellenzékben, a másik oldalon meg mindenkinek össze kell fognia, hogy kormányt tudjon alakítani. De ez azt gondolom, hogy nem reális forgatókönyv. Tehát ha a balpárt, ami ugye a egykori keletnémet kommunista pártból nőtt ki, és mondjuk az alterbalos vonalat viszi most, ha ők bejutnak a Bundestagba, akkor lehet, hogy három párti koalícióra kényszerül Merz, de akkor az ellenzékben is vannak ketten. Uh-huh. Ha nincsen az AfD mellett kis párt, akkor viszont teljesen egyértelműen, ha a CDU megnyeri a választást, tehát ha ezek a számok nem hazudnak, amiket mondtál, annyira sokat mérik, hogy én nehezen tudom elképzelni, és bár voltak az utóbbi hónapokban borzalmas bevándorlók által elkövetett bűncselekmények Németországban, amik képesek a közvéleményt az AfD felé lökni, szerintem az a fajta nagyobb bizonytalanság, amit a Vance meg a Trump előidézett itt az elmúlt napokban, de nem tudom, tehát én ezt így vélem érzékelni, nem tudom. Az a német választókra könnyen lehet, hogy a biztonság felé fognak ellépni, és a Weidel nem a biztonság. Tehát nem tudom, hogy mit okoz, hogy az utolsó héten ez a helyzet keletkezik. Az biztos, hogy a Scholznak nem segít, aki eredetileg le akarta másolni a pártársát és az előző szocdem kancellárt, a Schrödert, aki az amerikaiak iraki háborúja ellen hergelt, tehát megpróbálta a Scholz is finoman eljátszani az Orbán Viktort ebben a kampányban, tehát a békére tenni, tehát ő az, aki egy személyben akadályozta meg, hogy ezek a Taurus rakétákat megkapja Ukrajna korábban, mert a liberálisok és a zöldek erre hajlandóak lettek volna. Szóval ő erre a béke kártyára tett, és szerintem ezért most nem tudja, hogy hova kell lépni. A Merz viszont mindig is a kemény fellépés és az Európa öntudata mellett volt, ezért gondolom azt, hogy ez az utóbbi napok, nem tudom, mintha lehet, hogy felülírnák azt a momentumot, amit az AfD szerzett a merényletekből, és ha így van, akkor nem várok nagyon más eredményt, mint amit bemondta.
Igen. De közben meg ugye ez a mostani választás, és igazából nagyon sokat beszélnek arról a kampányban, hogy oké, hogy akkor most még egy esélyt kapnak a középpártok, tehát azon belül is ugye a jobb közép konzervatívok, de hogy ez az utolsó, és hogyha most nem sikerül valami tényleg fundamentális változást véghez vinni, tehát nem sikerül alapvetően a németeknek így az önképében azt a változást elérni, hogy ne forduljanak a szélső jobb felé, és hogy tényleg a migrációban, meg a biztonságban, meg a gazdaságban nem sikerül megoldani ezeket a problémákat. Erről tök sokat beszélnek a CSU-nak, tehát a Magyar Testi Pártnak a politikusai és a CDU-sok is, és egyébként maga Friedrich Merz is, hogy akkor viszont legközelebb már nem biztos, hogy megúszszák, hogy az AfD-vel kelljen közösen. közösen kormányoznak.
Jó, hogy belementünk az AfD-be, mert így az adás vége felé közeledve kifejezetten szeretném, hogyha a német szélsőjobbról tudnánk egy picit bővebben beszélni. Volt egy elég komplex és magyar szemmel nézve rendkívül fura helyzet Németországban azzal, hogy Merz betolt nem is olyan régen egy migrációs törvényjavaslatot, amihez az AfD-nek is várta a voksait. És itt előkerült egy olyan érdekes dilemma, hogy Németországban, és erről mi is írtunk rengeteget, van egy politikai tűzfal az AfD-vel szemben, ami mögé az AfD-t becsukták, és közös kötés nincsen. Merz akkor kiengedte őket, most viszont úgy néz ki, mintha kommunikációjával, retorikájával visszazárná őket oda. Leomlott ez a politikai tűzfal az AfD körül, vagy sem?
Nem. Egyáltalán nem. Vagy nem omlott le. Miért? Szerintem. Hát ugye egyrészt ez egy ilyen politikai nyilatkozat volt, amit közösen elfogadtak a Bundestagban, ugye ennek nincs tényleges jogi relevanciája.
Jó, de mégiscsak az AfD-vel fogadták el.
Igen, abszolút, csak én szerintem én azt hiszem, hogy ez igen, én vagy értem, vagy meg már akkor is értettem a felháborodást, tényleg százezrek voltak az utcán Németországban, hogy akkor most itt ez már a Weimari köztársaság, ugye?
És végórái.
Igen, végórái. De hogy egyrészt a Friedrich Merznek azért szerintem azt mindenképpen el lehet hinni, hogy ő nem fogja bemenni a kormányba az AfD-t, bármi is történni. Tehát szerintem ez 100%-ig kizártnak tartom. És az pedig, hogy ez egy jó politikai manőver volt-e a részéről, ezt sem tudom most megítélni. Az, hogy ő szeretett volna egy nagyon-nagyon súlyos, őt személyében is megrendítő terrortámadás után egy határozott kiállást lerakni az asztalra, hogy ez hogy megérte-e, mert nyilván, tudjuk, hogy tehát nyilván azért jöhetett az Alice Weidel Budapestre, mert megvolt ez a közös szavazás.
Erre vonatkozott volna a következő kérdésem, akkor, de hogyha már így beszpoilerezted.
Tehát, hogyha már együtt szavaznak a Bundestagban a CDU-val, akkor én miért nem fogadhatnám a Karmeli távon gondolta Orbán Viktor. És akkor, tehát hogy ez a része, ez biztosan így van, de az, hogy most ebben a ciklusban ennél tágabbra nyílik ez az ajtó az AfD-nek, azt nem gondolom. És azt se gondolom egyébként, hogy szóval nagyon érdekes, az ember Magyarországon sokat foglalkozik közélettel, meg politikával, és akkor azt gondolná, hogy ő egy ilyen, vagy így rá is sütik ugye így a független sajtóra, hogy ez egy ilyen liberális baloldali hangvételű dolog, és az ember megnézni Németországban, hogy az emberek hogyan gondolkodnak a dologról, tehát ugye én ott egy nagyon konzervatív ember vagyok a Németországban, és szerintem mindannyian azok vagyunk, és azt gondolom, hogy nagyon hajlamosak az emberek összetéveszteni azt, amikor, tehát hogy a szélső jobbnak az ilyen, tehát a szélsőbben való közösködés és az arra való odafigyelés, amitől az emberek félnek, hogy ezek között vannak átfedések. És hát ez egy elég szerencsétlen helyzet, de lehet, hogy ki se alakult volna, hogyha ezeket a félelmeket időben adresszálják.
Marci? Mint hogyha egyébként az utóéletét megnyerte volna Merzennek a szavazásnak.
Volt ennek valós politikai kockázat?
Volt, abszolút. Ugye Merz megígérte, hogy nem fog olyan tervezetet előterjeszteni, ahol az AfD szavazatai múlik, hogy ezt megszavazzák. Uh-huh. Tehát, hogy ez a Brandmauer, ez a tűzfal, ez alapvetően azért a CDU-ra igaz. Tehát a többieknél ez nem nagyon, tehát hogy ugye, ha vannak sorházak, akkor ugye csak a konzervatívok érintkeznek ugye egy vállal.
Meg a liberális.
Hát a liberálisok, hát mondjuk a palettán úgy rajzolnánk be, hogy a sorház az úgy van, hogy AfD, CDU, aztán az FDP, ugye a liberálisok, ez meg egy jobboldali párt alapvetően, és akkor utána jönne hát az SPD meg a zöldeket azt szét kéne nyújtani, mert azoknak vannak reálló és fundamentalista fundi oldalaik. A németek mindent imádnak lerövidíteni, ugye a Große Koalíción az csak GroKo, a krokodil az KroKo, így aztán a GroKo az úgy hallatszik, mint hogy a krokodil lenne. Na mindegy, ez egy kis német nyelvlecke kitérő volt. Szóval a tűzfal igazából ott érdekes, ugye azért az AfD nem akar közösködni a SPD-vel vagy a zöldekkel, tehát olyan messze vannak egymástól, hogy oda nem kell tűzfal, mert ugye nem lehet átérni sem.
A politikai paletta két vége, persze.
Igen. A tűzfal az a CDU és az AfD között van, a Merz többször elmondta, hogy ő semmilyen olyan dolgot nem fog felvetni, ahol az AfD szavazatai nélkül nincsen többsége. Tehát azt, hogy most megszavaztatja, hogy szereti a Túró Rudit, és az AfD is megszavazza egyébként mindenki mással, az nem a Brandmauer bedőlése.
A legtöbb törvénytől így fogadják el minden.
Igen, de az, hogy ezek után, a merényletek után, azt hiszem ott egy parkban meggyilkolt kisgyerek váltotta ki a második, ugye karácsony előtt a karácsonyi vásáron Magdeburgban volt egy autós merénylet, és aztán egy késes merénylet volt Aschaffenburgban.
Hát majd azt követte München most.
Volt, igen, München most, ami persze ezekben a vitákban szépen oda is pörköltek a bajoroknak, hogy ugye a bajorok mindig mondják, hogy mi konzervatívabbak vagyunk, nálunk rendben van a menekültügy, meg hogy mi mindent megteszünk, hogy akkor ez most akkor miért itt történt, és miért nem egy SPD által vezetett tartományban. Szóval komplikált a dolog. Merz akkor behozta ezt a határozatjavaslatot. Ezt a határozatjavaslatot ugye már egy ügyvezető kormány van, nincsen. Ez a régi parlamentnek a többségi viszonyai vannak, tehát a két ellenzéki párt, a CDU meg az AfD, a volt kormányzati liberálisokkal hármasban tudta megszavazni. Az egyébként értelmetlennek hangzó menekült szigort, mert a 4000 kilométernyi német határt, de lehet, hogy itt eltéveztem a számot, akar, nem tudom, ha nagyon göcsörtös, akkor 4000, akar körkörösen védeni mondjuk Luxemburggal meg Dániával szemben is, ami hát nagyon komoly gazdasági problémákat is okoz, meg nagyon nehezen megvalósítható azért. Minden esetre ezt hozta be először határozatjavaslatként, akkor átment 4 nappal, később törvényjavaslatként, akkor meg a saját pártársaiból néhányan távol maradtak, a FDP-nél néhányan ellenszavaztak, és így hiába próbálta bizonyítani az ő tetvágyát, a sajátjain elvérzett. Hát ez akkor nagyon úgy tűnt, hogy borzalmas blama, hogy ez a politikai készség hiánya, hogy ez a hosszú távollét oka, hogy a hogy háromszor
is... sokszor felrolják.
Igen, tehát hogy ez politikai hiba. Én azt gondolom, hogy most visszanézve úgy tűnik, mintha ezek a tabu döntések, azok lehetségessé tették, hogy a Merz migráció ellenes elhatározottságát többen elhiggyék. Tehát, hogy nem az történt, hogy elfordulnak tőle, mert az AfD-vel foglalkozol, hanem azok, akik mondjuk az AfD meg a CDU között billegtek, azok azt mondják, hogy ja, hogyha ez az ember még erre is képes a migráció ellen, akkor lehet, hogy ugye nem akar kilépni a mi ez a monetáris unióból, tehát nem akarja az euró helyett bevezetni a német márkát, ami gazdasági visszaeséssel járna, nem játszik az euróban a unióból való kilépése, nem visszaijeszteti a német alkotmányt, ez mindig az az AfD-re. De hogyha ő a migrációban hasonló állásponton van, akkor lehet, hogy sokkal biztosabb a CDU-ra szavazni, mert az AfD-vel ugyan migrációs szigort kapok, csak egy rakás kockázatot még mellé. Tehát, hogy minthogyha az történt volna, hogy megtörtént volna a mobilizációra az ellenmobilizáció, ezt olvastam a németeknél, tehát, hogy hiába nőtt 100000-esre a tiltakozó tömeg, és segítette egyébként az SPD-t meg a zöldeket, hogy a morális felháborodásnak a hullámán kicsit jobb eredményt érjenek el, mint amit a kormányzásuk után érdemelnének. Ugyanez a összecuppanás, ez viszont egy ilyen ellenreakcióként megjelent a CDU-nál is, és ezek a középpártok valójában mindannyian meg tudták erősíteni a saját szavazóbázisuk felé a mantráikat. Nagyon nagy kérdés, hogy ennek mi lesz az eredménye, ez is, tehát hogy lehet, hogy itt ülünk hétfőn, és azon vakarjuk a fejünket, hogy hogyan történt meg az ilyen fokú AfD felé való eltolódás, de ezek arra az irányba mutatnak, hogy nem történik meg.
Igen, tehát ez a két nagyon izgalmas kérdés. hát hogyha lehet, hogy nem is tisztázódik, de azért jobban fogjuk érteni ezeket, hogy ugye egyrészt az a nagy dilemmája az ilyen demokratikus pártoknak, hogyha van egy antidemokratikus vagy illiberális ellenfelük, hogy ugye azok a témák, amikkel ezek az antidemokratikus illiberális pártok foglalkoznak, azok szemmel láthatóan nagyon érdeklik az embereket. De hogyan foglalkozzunk mi ezekkel a problémákkal, ha anélkül, hogy ugye felemelnénk ezeket az erőket. És miért szavaznának ránk, hogyha van egy eredeti, kvázi. Ugye ez az egyik nagy kérdés. A másik meg az, hogy ezeknek a jobb-közép pártoknak, mint a CDU-nak, ezeknek valójában, ha elpártoltak tőlük szavazók, azok hol vannak? Hogy az AfD-nél vannak? Tehát, hogy a kijebb vannak, vagy valójában a másik középpártnál vannak? Ja. Tehát, hogy a szocdemeknél vannak. És hogy onnan, tehát, hogy a váltás nem az AfD és a CDU között megy, hanem az SPD és a CDU között. És Németországban inkább az utóbbi egyébként, volt a jellemző, de hát ez most már egy új világ, úgyhogy kiderül.
Hadd csatoljak rá erre rögtön egy harmadik kérdést, ami az egészet egy picit más kontextusba helyezi. Egy ilyen környezetben Orbán Viktor mit nyert azzal, hogy Alice Weidelt Budapesten fogadta? Illetve mit nyert ezzel Weidel? Ha nyertek egyáltalán bármit.
Én szerintem Orbán Viktor itt egy ütemtévesztésben volt, mert időközben ugye Vance alelnök megérkezett Münchenbe, és ez az elképesztő lendület, amivel a Trump kormányzat felrúg mindent, ami eddig volt, az ugye abba is kicsúsosodott, hogy egy utasította Európát, hogy a szélsőjobbal kell koalíciót kötni, és az AfD-t itt nem lehet elbarikádozni. Kettő, fogta magát, és nem Scholz kancellárra találkozott négy szemközt, hanem a Weidellel. Weidel ezen kívül ugye adhatott egy több órás élő interjút a Musknak. Na most ezek után Orbán Viktor inkább a sorba állt be, kis észrevétlenül, mint az, hogy ez nagyon... Tehát ha most megnézem, hogy a Weidel-Musk beszélgetés hány újságcikket eredményezett, vagy hogy a Vance találkozott a Weidel-lel mennyit, hát Orbán Viktor nem rúg itt ebben igazából labdába, tehát mondjuk a Braunschweig szintjén van az FC Bayern Münchennel szemben, hogy a német hasonlatok nem maradjunk. Az, hogy mit nyerhet, ezt nagyon nehezen tudom belátni.
Orbánnál vagy Weidelnél?
Orbánnál. A Weidelnek minden jól jött, ami segíti azt, hogy... Kampányesemény volt, ugye korábban azért jobban el voltak izolálva, minden jól jön, amitől bekerülhet a hírekbe. És nyilván örömmel hallotta azokat a szavakat, amiket Orbán Viktor mondott, amik ugye, na mindegy, tehát sokkal összetettebb az AfD, mint Alice Weidel, és ugye a Höckét már említettük, elképesztően sötét figurák is vannak, akik előre tolják Weidelt, hogy így hatalmi opcióhoz jussanak. Az az igazság, hogy Orbán Viktor mindez ideig félt az AfD-től, mint a tűztől, mert a német politikához...
Tartog a tömjén füsttől.
Igen, bocsánat. Mert Orbán premier kapcsolata ugye ezekkel az uniós testvérpártokkal volt, tehát a CSU-val volt hagyományosan jobb viszonya, de a CDU-val is erős viszonya volt. Ott ugye az volt, hogy a Helmut Kohl meghalt, és a merkeli vonalat nem nagyon követte annyira le Orbán Viktor, a CSU viszont megmaradt azon a Kohli vonalon, és ott sokkal tovább tudott kedveskedni, meg ugye a Merkelnek már beszéltünk az analitikusságáról, őt nem lehetett úgy küsztihant, fogadlak Budapesten, vörös szőnyeg, nem tudom, szóval ezekkel nem lehet ugye, tehát ha megnézzük, hogy a Stoiber hány állami kitüntetést kapott, vagy az Seehofer, akkor ott látjuk, hogy ez
a bajor miniszterelnök.
Igen, ezek a bókolások, smájtjelájok, ezek jobban bejönnek itt a délnémeteknél. Szóval, hogy Orbán bár szakított a néppárttal kényszerűségből, bár ugye ellenségképet csinált a CDU Ursula von der Leyenéből, majd a CSU Manfred Weberjéből is, de közben valahogyan megpróbált valami fajta titkos ajtókban nyitva hagyni kapukat a német konzervatívok felé. Ugye Balogh Zoltánnal próbálta megdolgozni őket, Novák Katalint, Gulyás Gergelyt küldte ezekre a feladatokra, meg hát az MCC-vel is próbált a konzervatív holdudvart, a Konrad Adenauer alapítványt magához édesgetni, és nem kért az AfD-ből, mert tudta, hogy ott van ez a tűzfa, ha ő az AfD felé nyit, akkor eljátsz az utolsó esélyét is a CDU felé.
Ebből, ebből következik a következő kérdésem, hogy azután, hogy Orbán fogadta itt Weidelt, ez milyen viszonyt feltételez egy valószínűleg Merz vezette kormánnyal szerintetek?
Hát azt szerintem pont ez a probléma, hogy ő két héttel azelőtt adta föl a politikai semlegességét, hogy az a párt, amelynek titokban állandóan próbált jót tenni és bokkolni, hatalomra fog kerülni a Weidellel ellentétben. Tehát ha nincs izé, ha nem én vagyok a totál idióta, és akkor visszajátszák kis TikTok videóként ezt a bejegyzésemet, mert a Weidelék nyernek, és Németország kifordul a sarkaiból, de ha nem én vagyok a teljes idióta, akkor Orbán Viktor ezt elszámolta.
Hát én szerintem hogy nekem az a benyomásom, hogy Orbán Viktor az utóbbi időben, vagy az utóbbi években már úgy gondolkodik erről, hogy a világ az ilyen mindent és semmit kérdésekből áll, és hogy akkor mi megtesszük tétjeinket, aztán vagy nagyon nagyot nyerünk, vagy nagyon nagyot bukunk. És akkor majd lesz, hogy valamilyen kapcsolat úgy is lesz a németekkel, már itt van a BMW gyár, meg a mit tudom, micsoda, és akkor majd tehát valamit lehet nem fogunk találkozni, meg nem fogunk kezet fogni, meg nem tudom mi, de valami lesz. Ha viszont majd, ha nem is most, de majd nem tudom, 5 év múlva az AfD megnyeri a választást, vagy muszáj lesz őt felvenni a koalícióba, akkor az nagyon nagyot fog szólni. Meg egyébként személyes brendet épít, ami szerintem neki tök fontos, mint az Orbánnak. Ott voltam ezen a sajtótájékoztatón.
Kérdezni ezt nem tudta.
Ahol a karmelitában, amit ugye erre találtak ki, hogy lenyűgözzék ezeket az embereket, tényleg az óriási nagy terem, a freskóval, meg a mit tudom én mivel, meg a kilátással látszott, hogy a Weidel úgy néz az Orbánra. Tehát ez a Weidel azért nem egy ilyen húde tapasztalt politikus, tehát hogy lehet, hogy tehát tehetségesebb szónok, mint a legtöbben az AfD-ben, ami azért nem olyan óriási nagy szó egyrészt, másrészt meg azért ő se vezetett még semmiféle, se tartomány, se országot, egy város sem. Úgyhogy ahogy nézte ott az Orbánt, akivel halálprofin ott osztotta az észt, meg bólogattak neki a Szijjártóék, meg nem tudom micsoda, és akkor ő ezt el is mondta ezen a sajtótájékoztatón az Orbán, hogy ő az első, aki elhívta, és hogy akkor majd a választás után majd sorba fognak állni hozzá, mint hogy a Weidelhez. És szerintem neki fontos, hogy ő egyén úttörőnek érezze magát. Nekem legalábbis ez a benyomás, ami az utóbbi évekről. És aztán meg gondolom úgy számoltak, hogy ha most ezt nem lépi meg, tehát hogy volt egy ilyen költségkasszon elemzés, hogyha most ezt nem lépi meg, akkor mit nyer vele? Hát egy fokkal melegebb készfogást a Friedrich Merztől egy zárt szobában, mert hogy ugye újságírók előtt nem lesz sehogy, tehát akkor se lett volna, nem hívja meg az Alice Weidel. Úgyhogy akkor akkor 19-re.
Lapot, igen. Két érdekel. 10 millió euró elmegy a Löppenre, nem nyer.
Majd legközelebb, igen. Hát én úgyis hatalommal leszek, ugye. Én kivárom.
Hát ezt pedig meglátjuk. De ez szinte tökéletes végszó volt, Marci, Vilmos. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Nézőinknek, hallgatóinknak pedig köszönjük szépen a figyelmet. Ahogy azt az adásunk elején is említettem, Vilmos kinn lesz Berlinben. A pénteken, szombaton, vasárnap, jól mondom? Úgyhogy tőle várjuk a legjobbakat.
Hétfőn is egyébként, igen.
Hétfőn is, de hogy természetesen be fogunk számolni a német választásnak minden létező rezdüléséről, mind online, mind offline. Úgyhogy tartsatok velünk. Köszönjük szépen a figyelmet. Sziasztok, viszontlátásra, viszonthallásra.